Néhány vállalat szusszanhat egyet, akik aggódtak, hogy az ESG törvény alapján a jelentéstételi kötelezettségüknek eleget kell tenniük, egy-két év haladékot kaptak. Ugye nem is egyszerű történet ez, hogy pontosan hogy kell kinézni egy ilyen jelentésnek. A Wanderers azonban élen jár, mert hiszen július elején bemutatta az erről szóló jelentését. Mekkora kihívás ez egy akkora cégnek, mint az önöké, ezt megírni, és ráadásul elsőre, mekkora munka ez?
Alapvetően mi is meglepődtünk, amikor az első jelentésünket készítettük, hogy mennyi mindenre kell gondolni, és hogy mennyi területnek az együttműködésére van szükség a jelentés elkészítéséhez. Ez egy teljesen újfajta jelentés, ugye a pénzügyi jelentéskészítésnek már van gyakorlata, viszont fenntarthatósági jelentés folyamatosan nem sok vállalat készített, így egy új típusú jelentésre kell gondolni, időt vesz igénybe azt, hogy felmérjük, milyen szinten állunk adatokkal, minden adatunk rendelkezésre áll, és hogy melyik területeknek a kollégáira lesz szükségünk. Azonban ugye nekünk ez nem az első fenntarthatósági jelentésünk volt, hanem a második standardet követő, viszont az új SRS standard szerinti jelentésből ez volt nekünk is az első, úgyhogy még így is tartogatott nekünk újdonságokat és meglepetéseket ez a legutóbbi jelentés.
Volt olyan adatsor, amit mondjuk be kellett szerezni, vagy legalábbis gondoskodni kell arról, hogy a jövőben meg legyen?
Alapvetően adat szempontból szerencsére jól álltunk, tehát hogy a napi operációhoz és működésünkhöz is rengeteg adatra van szükségünk, és adatalapon hozunk döntéseket. Nekünk így végszinten nem volt ezzel problémánk. Olyan volt, hogy valamit át kellett azért gondolnunk, hogy hogyan tudunk pontosítani, hogy a jövőben kevesebb erőfeszítést jelentsen az adatnak az összegyűjtése, mert könnyebb mondjuk a havi szinten gyűjtjük az adatokat, és évvégén már csak összesítenünk kell, és nem pedig egyszer egy évben állunk neki ezeket az adatokat összegyűjteni.
Na most fenntarthatósági jelentésről beszélünk. Ugye hát a Wanderers önmagában a tevékenységéből fakadóan nem a legzöldebb cég, ugye ezt most nem bántásból mondom, hanem tényszerűen, 2800 kamionnal járják az utakat, és ebből fakadóan a kérdés az, hogy egy ilyen cégnek mit lehet kihoznia fenntarthatóságból, mi az, amivel hozzá tud járulni, hogy a lehető legkevesebb lábnyoma legyen a környezetben.
Nagyon jó volt a megfogalmazás, hogy nem vagyunk így könnyű helyzetben abban a szempontból, hogy elég magas CO2 kibocsátással indulunk. Ráadásul a logisztikai ipar is olyan, hogy nincsenek jelenleg olyan technológiai megoldások, amik egyszerűsítenék nekünk az átállást. Nem létezik olyan technológia jelenleg, ami a dízel járműveket gyorsan és költséghatékonyan tudná pótolni. Tudjuk azt, hogy a legmarkánsabb hatást a kamionok révén tesszük, tehát itt a legmagasabb a CO2 kibocsátás, és nagy hangsúlyt fektetünk így a ESG betű szóval az E környezeti lábra. Az egyik legfontosabb intézkedésünk a vasúti és intermodális szállítások arányának a növelése a portfóliónkon belül. Ez egy olyan technológia, ami rendelkezésre áll már régóta, és költség szempontból sem jelent akkora terhet az átállás. Vannak olyan útvonalak, ahol ez magasabb költséget jelent, mint a dízeloperáció van, ahol nem.
Mi az oka annak, hogy ugye ezt korábban kitalálták már, teljesen logikus is, de aztán ez működött, és aztán mintha így megállt volna. Ugye az önök szempontjából is egy fontos dolog lehet, mert valóban ezzel lehet csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Mi az, ami miatt valahogy ez megtorpant? Azért a logisztika 85%-a megy közúton.
Alapvetően a vasúton kialakult egy olyan infrastruktúra, ami kifejezetten a vasúton könnyen szállítható árutípusokra specializálódott, olaj, fa, építési termékek, valamint konténerekre, és jelenleg erre alkalmas leginkább az infrastruktúra. Pótkocsik szállítására azonban annyira nem, és ez drágább is a technológiai szempontból, tehát a maga az eszközök, amik szükségesek a pótkocsik rakodásához a terminálokon, valamint több helyet is foglalnak ezek a pótkocsik, így az intermodális szállítás kevésbé terjedt el. Ez az egyik oka, valamint költség oldalon még mindig versenyképesebb a közúti szállítás. Ugye itt sok szereplő van jelen, és olyan költségszintet tudtak elérni a közúton, amivel jelenleg hát kevésbé tud versenyezni az intermodális szállítás.
Ez az egyik irány, amit szeretnének bővíteni. Még mi az, amivel tudnak csökkenteni ezen az arányon?
Elkezdtünk alternatív üzemanyagot is használni a nemzetközi operációban. Egy HVO-100 nevű másik generációs bioüzemanyagot használunk. Ez is egy olyan megoldás, ami közel 90%-os CO2 csökkenést eredményez, és költségoldalon kevésbé terhelő, mint mondjuk egy alternatív hajtásláncú jármű használata. Itt is van költségtöblet, de könnyebben elérhető maga a technológia is a költség előnye mellett. Valamint az alternatív hajtásláncú járműveket sem felejtjük le, tehát ezeket a technológiákat is folyamatosan teszteljük, implementáljuk az operációnkba. Jelenleg költségoldalon ez nem egy élhető megoldás. Ha nagyobb méretről beszélünk, akkor nehéz elképzelni, hogy egy akkora flottát, mint a miénk a jelenlegi költségstruktúra mellett átváltsunk például elektromos járművekre. De ez nem jelenti azt, hogy ezekkel a technológiákkal bármi probléma lenne technikai oldalon. Amúgy azt tapasztaljuk, hogy jól implementálhatóak, használjuk is őket, viszont még eléggé gyerekcipőben jár a logisztikai iparban az alkalmazásuk. Ennek ellenére fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a megoldásokat megismerjük, tapasztalatot szerezünk benne, és majd egy későbbi jobb költség struktúrával rendelkező környezetben majd már megfelelő tapasztalattal tudjuk használni.
Na most elkészítették ezt a jelentést, elkészítették a terveket, hogy most el is mondta, hogy nagyjából fővonalakban, hogy mire fókuszálnak majd a következő időben. Jó, megvan ez a dokumentum, mit tud ezzel kezdeni a világ, már az önök szempontjából is?
Sokszor a fenntarthatóság szó kapcsán leginkább környezetvédelem jut eszébe az embereknek, és az ESG betű szóból ugye a másik két pillér is nagyon fontos, a szociális társadalmi láb és a vállalatirányítási láb, így mind a három témakörön belül megtudhatnak a cégekről az olvasók információkat, részleteket. Maga ez a jelentés struktúra rendelet alapján azt hiszem szolgálja, hogy összehasonlíthatóak legyenek a vállalatok, a különböző célkitűzéseik, hogy ki mit tesz melyik témakör érdekében. Úgyhogy ez talán az egyik legfontosabb célja ennek a típusú jelentéstételnek, hogy egy szabályosított struktúrába lehet információhoz jutni. Nem csak a szükséges beletenni a jelentésbe, amit szeretne egy vállalat, hanem amit a szabvány előír. Talán ez a legérdekesebb rész.
Gondolhatjuk azt is, hogy azért egymást is figyelik a versenytársak. Lehet ez a pillanat, amikor azt mondja a Wamberhez, hogy ho-ho, persze, ez könnyű leírni, de ezt be is kell tartani, mondjuk egy konkurensnek, vagy fordítva?
Ilyet még nem láttunk. Tehát, Még nem, de amúgy el tudnám képzelni. Tehát minket is érdekel az, hogy a versenytársaink mit csinálnak, mit írnak, milyen megoldásaik vannak, és igazából a pozitív rész, hogy egymástól tanulhatunk is. Alapvetően mi hiszünk így az iparágunkba, meg így az ellátási láncmetszén is az összefogásba és a tudás megosztásba. Reméljük, hogy erre is tudjunk majd használni ezeket a jelentéseket.